Vadvirágos sávok szántóföldeken a növényi sokféleség kialakulásának titkai. Igazság szerint nem a Hunren Ökológiai Kutatóközpont az egyetlen, amely ezt vizsgálja, hogy mit jelent, hogyha a szántóföldek környékén vadvirágos sávokat alakítanak ki. Nemrégiben készítettem interjút az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóközponttal, és ők szőlőültetvények között vizsgálták, hogy mennyit jelent az, hogyha virágos sorközöket alakítanak ki, mind a szőlő, mind pedig a beporzók szempontjából. Miért vált ez ennyire fontossá? Ekkora baj van, ennyire fogyatkozik a beporzóknak a száma?
Igen, sajnos megfigyelhető az a tendencia világszerte, és már itt magyar vonatkozásban is. Az elmúlt évtizedekben valóban egy drasztikus csökkenés történt a beporzók egyet számában. Ennek ugye számos oka van, közismert a vegyszerek káros hatása. Bizonyos növényvédőszerek, rovarirtószerek közvetlenül is mérgezik a rovarokat, beporzó rovarokat, méheket, de talán kevésbé ismert tény, hogy ugyanilyen negatív hatást gyakorol közvetetten rájuk az élőhelyeiknek a megfogyatkozása. Például a mezőgazdasági területek vonatkozásában megfigyelhető, hogy az elmúlt évtizedekben természetes, féltermészetes gyepek területe drasztikusan lecsökkent. Ezek a korábban vadvirágban gazdag élőhelyek kulcsfontosságú forrásokat nyújtottak a méheknek, vadméheknek. Ugyanis itt nem csupán a házi méhekről beszélünk, amire sokszor a közvélemény gondol, hanem rengeteg vadméhfajjal rendelkezünk, amelyek ugyanolyan fontosak a beporzásban, mint a házi méhek.
Tehát magyarán az, ami manapság egyre jobban terjed a városokban például, hogy beporzóbarát területeket hagynak, tehát a parkoknál se vágják le a füvet, hanem inkább meghagyják, hagyják, hogy virágos legyen. Ez most már a kerteknél is előfordul egyre inkább. Ez keveset ér? Mert hogy inkább a szántóföldek környékén, tehát hogy egyre inkább az intenzív mezőgazdaság hódít teret, és ugye ott lecsökkent ezeknek a sávoknak a száma?
Én egyáltalán nem mondanám, hogy keveset ér. Hogyha valaki a kis kertjében már picit odafigyel arra, hogy ritkább a nyírfüvet, vagy akár a kertnek a távoli zugában tart meg egy vadvirágos sávot, az már nagyon-nagyon sokat tehet a beporzók védelmében. Inkább azt látom, hogy a kettőnek együtt kellene megvalósulni. Kicsi magánemberként sokat tehetünk, aki kertes házzal rendelkezik, de nagyobb ívű változásokra is szükség van a mezőgazdasági területek vonatkozásában. Jó példa lehet a vadvirágos sávoknak a telepítése, illetve manapság az agrárkörnyezetgazdálkodási programok már támogatják a mesdjéknek a meghagyását, fenntartását. Ugyanis ezeket a mesdjéket, füves sávokat korábban a nagyüzemi gazdálkodásra való átálláskor beszántották a fasorokat, árkokat, így ezeknek a mennyisége drasztikusan csökkent. És van egy irány, ami már támogatja célzottan a fenntartásukat.
Tehát a nagy homogén szántó földeket kellene visszaszorítani, és a természetes élőhelyeket segíteni, tehát hogy ne az legyen, hogy a természetes élőhelyek visszaszorulnak, mert ma Magyarországon is, és világszerte az agrártájak szerkezete, az teljesen átalakítja a tájat.
Igen, pontosan ez lenne a kulcs, hogy a nagy homogén táblák helyett egy mozaikosabb gazdálkodás irányába menjünk.
Régen egyébként a mezőgazdasági területek voltak azok, amelyek fenntartották a beporzó közösségeket?
Nagy részt, igen, nagyon nagy szerepet játszottak benne. Gondoljunk például arra, hogy még a nagyüzemi gépesített mezőgazdaság előtt, még a 70-es évek előtt sokkal kisebbek voltak a táblaméretek. Nem voltak ilyen nagyon nagy homogén parcellák. Ezeket a kicsi táblákat, kicsi parcellákat, árkok, mesdjék választották el egymástól. Sokkal több volt a fasora, a bokorsáv. A nagyüzemi átálláskor ezeket mind-mind beszántották, hogy teret engedjenek a nagy gépeknek, utat adjanak nekik. Feltöltötték, beszántották az árkokat, eltűntek a fasorok, eltűntek a mesdjék. Régen ezek még általánosak voltak, és nagyon-nagyon sok vadvirágnak, őshonos vadvirágnak adtak otthon. Ugyanilyen fontosak például a bokorsorok. Kevesen tudják, de például a felscserjés élőhelyeknek is nagyon nagy szerepe van a beporzó közösségek megőrzésében, hiszen gondoljunk arra, most virágzik a kökény. sokkal erőbb virágzik, mint az első tömeges tápanyagforrás jelentő kultúrnövény, ugye a repce. És hamarabb nyújt táplálékot a beporzók számára, tavaszi ébredéskor kritikus energiát jelent, nektárhoz jutnak, el tudják indítani a fészkeiket. Később pedig, amikor a tömeges kultúrák levirágoznak, ezekre az élőhelyekre tudnak visszahúzódni. Ugyanakkor kritikus fészkelő helyül is szolgálhatnak, nem csupán táplálékforrásként. Nagyon sok beporzó rovar talajban, illetve növényi felrakban fészkel. És ezek a bokros cserjés sávok emellett védelmet is tudnak nyújtani. Akár a vegyszerterhelés ellen, akár a klimatikus viszonyok ellen, például a szél elleni védelemben fontos szerepük van. Csapadéknak, a nedvességnek a megtartásában fontos szabályozó szerepük van.
Azért érdekes mindezt, amit mond, mert ugye a beporzóknak számos termesztett növénytermés hozamában és minőségében is kulcs szerepe van. Tehát érdekes, hogy a gazdák saját maguk ellen dolgoznak.
Igen, bár nyilván a gazdák is kényszerpályán mozognak, tehát nagyon fontos, hogy a támogatási rendszereket is úgy formáljuk, hogy számukra is életképes legyen a művelés. És nagyon fontos a szemléletformálás is, ugyanis nagyon sokan alapvető ismeretek hiányában vannak, sajnos, beporzó rovarok kapcsán.
Ugye, ahogy mondta, az agrárkörnyezet gazdálkodási programokban most már egyre szélesebb körben alkalmazzák a vadvirágos sávok kialakítását, ugye, amelyek virágzó növényekkel gazdagítják a tájat, és így bizonyos mértékig nagyon fontos forrást biztosítanak a beporzóknak, és ha jól tudom, akkor ezt vizsgálta a Honren Ökológiai Kutatóközpont Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoportja a Kiskunságban, Harta és Újsolt térségében.
Pontosan. Elindítottunk 2020-ban egy hosszú távú ökológiai vizsgálatot, amely során 32 őshonos vadvirágos fajból álló keveréket vetettünk mezőgazdasági parcelláknak a szegélyére, táblaszegélyére, hogy ezzel támogassuk a beporzó rovarokat, mint egy pótolva az elveszett élőhelyeket. Kísérletünknek nagyon-nagyon fontos része volt, hogy hosszú távon tartjuk fent ezeket a vadvirágos sávokat, ugyanis a nemzetközi hazai gyakorlatban is sok helyen még ezek a vadvirágos sávok rövid távú hasznot jelentenek. Elvetik a virágokat, beporzást támogatják, de utána újra beszántják őket, nem tartják fenn hosszú távon. És vizsgálatunknak egyik kulcskérdése volt, hogy egy hosszú távú fenntartás milyen hatást gyakorol a növényzet fejlődésére.
Fontos volt, hogy milyen növényeket vetnek?
Hát ez kulcsfontosságú, nagyon-nagyon fontos, hogy őshonos növények legyenek. Az őshonosságnak azért van kiemelkedő szerepe, mert a méhek és a növények az évmilliók során szoros egymásra utaltságban együtt fejlődtek. És az őshonos növényeink, a virágoknak a felépítése teljes összhangban áll a beporzóinkkal. Mondok egy egyszerű példát, nem mindegy, hogy a virágnak milyen a mélysége, és milyen a beporzó rovar nyelvének a hossza. Tehát bizonyos beporzó rovarok csak bizonyos mélységű típusú virágból tudnak táplálkozni, és a rovarok többsége, beporzó rovarok többsége csak bizonyos növénycsaládokon él, tehát megfigyelhető egy viszonylag nagyfokú specializáció, és így egy őshonos keverék, egy őshonos virágokban gazdag rét, nagyon sokféle virágtípust kínál, sokféle virágszín van egyszerre jelen. Különböző időpontban virágoznak, ideális esetben egészen márciustól szeptember végéig. Ez a szezonális folytonosság is kulcsfontosságú, mert virágzási hiányok akár a beporzó populációk összeomlásához is vezethetnek.
És itt milyen virágokra kell gondolnunk?
Szempontok. Például közismert a rétihere, a pitypang. Ezek mind nagyon fontos források a beporzók számára, különösen a pitypang az áprilisi időszakban egy nagyon fontos energiaforrás a fészek indításhoz. Nagyon magas nektárhozamban rendelkezik, tömegesen virágzik, energiát nyernek belőle a méhek. De nagyon fontosak például a zsályafajok. Nagyon fontos például a cickafark, ami nyíltabb virágokkal rendelkezik, mondjuk az engőlegyek számára, kisebb termetű vadméhek számára nyújthat táplálékot. Fontos lehet mondjuk a vadmurok, pici, apró legyeknek, bogaraknak, amik szintén a beporzásban szerepet játszanak. hosszú ízeltlábúak, nekik is segít nyáron táplálékot jelent. Tehát igazából nagyon-nagyon sokféle növény, amire nem is gondolunk fontos növényként, nem gondoljuk, hogy fontos szerepük van, alapvető fontosságúak lehetnek a beporzók fenntartásában.
Tehát magyarán, hogyha pitchpang van a kertünkben, és nagyon sok pitchpang, akkor azt ne bántsuk.
Hát akkor azt lehetőleg ne bántsuk.
Örüljünk neki.
Örüljünk neki, igen.
Az egyébként tudatos volt, hogy a magkeverékből, amelyet kiszortak és használtak, szándékosan kihagyták a füvet?
Igen, ez tudatos volt, ugyanis a füvek a növényzet záródásához vezetnek rövid távon, és ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy más fajok már abban a gyepben nem tudnak megtelepedni. És nekünk az volt a célunk, hogy engedjük betelepülni a tájban még jelenlévő növényfajokat. Ez jelenti egyrészt a talaj magbankjából való kicsírázást, megjelenti a környező még megmaradt élőhelyekről való betelepülést, akár a szél, akár az állatok által.
De egyébként az, hogy önök virágos védősávokat alakítottak ki, az elősegítette egyébként az is, hogy a talaj magbankjából előjöjjenek olyan növények, amelyeket mondjuk azok a növények csalogattak elő, vagy beporzók, amelyeket önök ültettek?
Igen, a talaj magbanknak óriási szerepe volt abban, hogy nagyon nagy mennyiségű növény jelent meg nálunk. A 32 vetett faj mellett mi 240 spontán módon megjelenő fajt detektáltunk 5 év alatt a területeinken. Ez egy akkora nagy szám, ami minket is meglepett. És például egész európai viszonylatban már egészen elképesztő az a gazdagság, ami nálunk még megmaradhatott a magbankban is, meg ugye a környező élőhelyekről is. És igen, amire utal, lehet kapcsolat akár a vetett növények és a spontán megjelenők között is, hiszen ezek a növények hatnak egymásra. Támogatják, vagy akár pont gátolják egymást, tehát köztük nagyon komoly kapcsolatok lehetnek. De kitérnék inkább arra, hogy akár a vetett fajainkat is támogathatják, vetett kultúrák is tajka növényként. Például a lucerna nagyon jó dajka növény tud lenni, ami segít felnevelni bizonyos évelő növényfajokat.
Mikorra érték el a vetett fajok a borításuk csúcsát? Mert ugye a kiskertben is, amikor elvetünk virágot, ugye azt várjuk, hogy mikor kezd majd el virágozni, mikor lesz egy életerős növény, és hát ez nem mindig azonnal egy éven belül valósul meg.
Valóban bizonyos több éves fajok az első évben szinte egyáltalán nem jelennek meg, vagy legalábbis virágot nem hoznak. Hosszabb távon látszik az ültetésnek a hatása. Mi esetünkben a harmadik évre érkezett el a borításnak a csúcsa, akkor látszott, hogy minden vetett fajunk szinte megjelent. Nagyon nagy borításban voltak jelen, sokkal több volt a vetett fajunk, mint a spontán felnövő faj. Majd később, nyilván az egymással való kapcsolatuk révén is, a két csoportnak, tehát a spontán megjelenő fajoknak és az általunk vetett fajoknak a borítása, az szépen kiegyenlítődött a negyedik, ötödik évre.
És volt egy érdekes dolog is a vizsgálatban, amit önök megállapítottak, hogy a táji környezet hatása a vártnál gyengébbnek bizonyult. Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy a vadvirágos sávjainkat különböző természetes élőhely arányjal rendelkező tájakban vetettük el. Vagyis voltak olyan parcellák, amiket olyan heterogén tájakban ültettünk, ahol még a természetes élőhelyek aránya 40-60 vagy a fölötti 10%-ban volt jelen, míg bizonyos parcellákat pedig kifejezetten homogén tájban vetettünk, ahol már inkább csak a nagyüzemi gazdálkodásnak a nagy parcellás szántóföldi kultúrái voltak jelen, nagyon kevés természetes élőhelyen, illetve különböző térbeli elrendeződésben vetettünk. Voltak foltjaink, amik egy nagy parcellát jelentettek, ezzel szemben pedig három kisebb méretben is ültettünk három kisebb sávot, és azt is néztük, hogy van-e hatása a terület méretének alakjának. És ezek a hatások mind a tágabb táji heterogenitás, mint a foltnak a mérete alakja, ez nem gyakorolt jelentős hatást a mi vizsgálatunkban. Ennek amúgy számos oka lehet. Egyrészt a kísérlet jelenlegi fázisában még csupán az összborítást, fajszámot vizsgáltuk. Nem tértünk ki még egyéb növényi jellegekre, amiknél már lehet, hogy majd jobban kijön a táji hatás. Másrészt amit korábban is említettem, itt a nagyon gazdag magbank, ami lehetővé tette a spontán fajoknak az ilyen mértékű megjelenését, ez még elnyomhatta a teji hatásokat. Tehát fontosabb szerepet játszott az, hogy itt még van olyan potenciál, ami egy ilyen magas sokszínűséget, diversitást tud tartani.
5 éven át vizsgálták a területet a kutatás részeként. Sokkal ellenállóbbak voltak ezek az élőhelyek? Ellenállóbbá váltak, meg több funkciósak lettek?
Igen. Azt, hogy mennyire váltak ellenállóvá, azt még hosszabb távon kellene vizsgálni, tehát ebből az irányból még nem tudunk nyilatkozni, de az egészen biztos, hogy a beporzók támogatása mellett ezek az élőhelyek számos más úgynevezett szolgáltatást, ökoszisztéma szolgáltatást nyújtanak számunkra. Például gondoljunk csak arra, hogy a növényzeti borítás, főleg, hogyha ilyen komplex, sokszínű növényzet áll rendelkezésre, akkor javítja a vízbeszivárgást, csökkentheti a vizeknek az elfolyását, ezáltal fontos hatást gyakorolhat a hidrológiai viszonyokra, javíthatja a talajnak a szerkezetét. Például, hogyha bizonyos pillangós növényeket is vetünk, akkor nitrogénben toxíthatják a talajt, de a növényi gyökérzet is javítja a talajnak a szerkezetét, beindul a talaj élet. Beporzók mellett számos más élőlénynek nyújthatnak otthont, madaraknak, madarak fészkelésében fontosak lehetnek, kisemlősök számára élőhelyet nyújthatnak, említettem előbb a talaj életet, gazdagodik a talajfauna. Emellett arra is gondolhatunk, hogy egy ilyen vadvirágos sáv a beporzók mellett minden más élőlénynek biztosíthatja a tájban való biztonságos mozgását. Tehát úgynevezett ökológiai folyosóként működhet.
Lehet változtatni ezt a magcsomagot, amelyet önök elöltettek? Ugye 32 őshonos növény tartalmaz ez a magcsomag, amellyel létrehozták ezeket a virágos sávokat. Gondolom a kutatás az folytatódik valamilyen irányba. Esetleg itt lesz változás, hogy mondjuk bővítik ezt a 32 magot, vagy változtatnak rajta?
Ebben az irányban nem gondolkodunk, tehát változtatni nem szeretnénk. Az alapján válogattuk ki az adott 32 növényfajt, hogy egész szezonban táplálékot nyújtson, hogy egész kora tavasztól késő őszig egy stabil háttérforrás legyen a beporzók számára, amikor már a tömegesen nyíló kultúrák elvirágoztak. Próbáltunk minél változatosabb virágtípusokat, virágszíneket megjeleníteni, illetve törekedtünk arra, hogy azokat a fajokat vigyük be a tájba, amik már a környező még jelenlévő gyepekből már hiányoznak, és emellett, amiről beszéltünk is, próbáltunk teret adni a betelepülőknek, hogy a természetes folyamatok is érvényesüljenek, és ezáltal egy olyan rendszert hozzunk létre, ahol a vetett irányított folyamatok és a természetes közösségszerveződés együtt alakítja az élőhelyet. És ezáltal hosszabb távon talán egy ellenállóbb, szárazságtűrőbb, klímaváltozással ellenállóbb élőhely és sok funkciós élőhelyé tud alakulni.
Hogyan végezték egyébként a felmérést?
Adott parcellákon belül állandó mintavételi helyeket jelöltünk ki, és az állandó mintavételi helyeken belül minden évben 2-szer, május-június környékén, tehát a vegetációs időszak elején, illetve szeptember elején egy őszi mintavételezést végeztünk. Botanikus kollégánk minden egyes növény felírt az adott borítással. Minden egyes faj mekkora borítással van jelen az adott mintavételi egységben, és ugyanezeken a mintavételi helyeken a következő évben ismételtünk. A növényzet felmérését további vizsgálatok is kiegészítették, például a beporzókat tálcsapdákkal mintavételezték, vagy transzegmentén hálózással.
Meglepetést egyébként hozott a fölmérés? Tehát pontosan a spontán betelepülésnél, hogy mondjuk olyan növények is megjelentek, amelyeket mondjuk nem vártak volna, vagy úgy gondolták, hogy már lehet, hogy nem is nagyon van Magyarországon?
Az igazán nagy meglepetés az extrém nagy fajszám volt. Tehát a 240 megjelent spontán faj az minket is meglepett. nem konkrétan bizonyos fajok okoztak meglepetést, hanem inkább
A nagy
a
mennyiségű
nagy
szám.
fajszámok.
Igen, a nagy
Igen.
fajszám. Az viszont engem meglepet, amit mondott, hogy Nyugat-Európa számos területén sokkal rosszabb a helyzet. Tehát, hogy ott sokkal hosszabb ideje tart az intenzív földhasználat, és hogy jelentősen kimerítette azt a potenciált, amit nálunk még nem. Én azt hittem, hogy Magyarországon is nagyon rossz a helyzet.
Nem túl rózsás a helyzet valóban, tehát észre lehet venni most már a környezetkárosodást, egyes számoknak, fajszámoknak a csökkenését, nem csupán a beporzó rovarok, hanem mindenféle ízelt lábú és egyéb bármilyen élőlény esetében ez megfigyelhető nálunk is. De nyugat-európai összehasonlításban mi azért egy speciális helyzetben vagyunk itt Közép-Kelet-Európában, ugyanis más típusú folyamatok hatottak ránk, mint a nyugati országokra. A 70-es, 80-as évek nagyüzemi táblás művelése az nálunk is megjelent, és beszéltünk is róla, hogy a tábla méretek növekedése a vegyszerhasználat, de most negatív hatást gyakorolt, viszont nálunk a rendszerváltást követően megfigyelhető volt a privatizáció időszakában egy más típusú folyamat, mint a nyugati országokban. Tehát sok területet felhagytak, és ez még lehetővé tette a magbanknak a túlélését. Egy egész más folyamat a rendszerváltás követően az állatállomány összeomlása, ami a kaszálás, legeltetés felhagyásához
Igen.
vezetett. Ez sem kedvező folyamat, mert ez pedig a cserjésedés erdősülés irányába nyomta a területeket, illetve számos inváziós növényfaj jelent meg, viszont kissé csökkent a nagyüzemi gazdálkodásnak a mértéke a számos felhagyással.
Annyiszor halljuk a felhívást például a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől is, hogy igyekezzünk beporzóbarát kertet létrehozni, vagy városokban, ugyanis szántóföldeken beporzóbarát területeket létrehozni. De itt melyek a legfontosabb tényezők? Tehát, hogy mennyire vannak tisztában azzal az emberek, hogy a beporzók milyen élőhelyeket igényelnek, hogy melyek azok a növényi tényezők, amelyek segítik a beporzó rovarokat?
Én sajnos azt tapasztalom, hogy szinte egyáltalán nincsenek tisztában az emberek azzal, hogy mit tehetnének akár a saját kis kertjükben, beporzó barátabbá tegyék az élőhelyet maguk körül. Pedig nagyon egyszerű dolgokról van szó, mert egyszerűen a ritkább fűnyírás már önmagában segítene akár a pitypongnak vagy a rétiherének megjelenni. Nem kell azonnal bevetni mindenféle virágkeverékkel a kertet, hanem egyszerűen, ha hagyunk egy nyíratlan sávot, valahol a kert hátsó eldugott zugában, ott már bizonyos vadnövényeink önmagától megjelennek, amik például a tavaszi időszakban kritikus forrást nyújthatnak. De nagyon sokan nem tudják, hogy nem csupán a vadvirágok számítanak, ugyanis a méheknek nem csak táplálékforrásra van szükség, hanem fészkelő, búvóhelyre, menedékre egyaránt. A vadméheknek a 70%-a például talajban fészkel. Nagyon fontos, hogy ha csupasz talajfelszínen jön a rendelkezésükre, vagy egy ritkás növényzetű, nem tömörödött talaj, ahol tudnak járatokat vágni. De nagyon sok az üreglakó fajunk, amik például a lágyszárú növények üreges, puha belső száraiba költözik be. Például, ha valaki kertjében van 10 fű vagy 10 nád, érdemes akkor ezeket télire bent hagyni a kertben, nem ősszel visszavágni, hanem például márciusban az új hajtás megjelenése előtt. És akkor sem kell teljesen a talajig vágni, hanem érdemes mondjuk 10-20 cm-es csonkokat hagyni, ebbe például az ébredő vadméhek, a gányos méhek beköltözhetnek, menedéket nyújthat számukra. De ugyanolyan fontos lehet például egy kis rőzserakás a kertben. Ugyanis vannak fajok, amik koltfának az idegeibe fészkelnek be. Vagy mondjuk egy bolthat fatuskó, akár díszként is a kertben a virágágyásban. Ezek mind-mind fontos forrás nyújtanak a méhek számára. Tehát egészen sok mindent tehetünk, csak nagyon sokan egyáltalán nem is tudnak róla, hogy mit tehetünk. Másrésztől meg sajnos még mindig tartja magát az a nézet, hogy az igazi szép kert az rendezett, élére nyílt fűvel rendelkezik, és az a szép, az egyfajta státusz szimbólum, mely is lehet szinte a gyönyörűen rendezett felzsik. de azt tudni kell, hogy mind a beporzó rovaroknak, mind egyéb ízeltelpúaknak egy alacsonyra nyírják, nem nyújt semmilyen forrás, sem táplálékforrás, sem búvó helyet, sem szaporodó helyet.
Meg én, amit manapság látok, a cserjék szaporodnak, tehát hogy nagyon sok háznál cserje cserjével és nagyon picire nyírt fű, és kevés a virág, tehát hogy nem igazán hagynak virágos foltokat.
Pontosan, hogyha gyakran nyírjuk a füvet, akkor nem tudnak megjelenni a vadvirágok egy ritkább nyírás esetén, vagy természetesen, hogyha hagyunk nyíratlan sávokat, akár a gyümölcsfák környékén, akár hátsó területén, akkor már van egy kis mozaikosság a kertben, ami lehetővé teszi beporzóknak a ott maradását addig is, amíg elkezdenek a gyümölcsfák virágozni. Ugyanis már a gyümölcsfák virágzása előtt számos gyepben élő vadvirág megjelenik. Kritikus például az árva csalán, már március végétől virít, például a posztmély királynőknek az ébredéskor a fészekindítás, ez egy kritikus energiaforrás, nagyon magas nektárhozammal rendelkezik. De akár a apró pici virágú tyúkhúr, amit sokan írtanak egy kertjükben gyomnak tartva. A tyúkhúrnak az apró pici fehér virága, zengőlegyeknek, akkor bizonyos kis testű vadméheknek, karcsú méheknek nagyon fontos tavasz indító táplálékforrás. Egész február végén, március elején már képes virágozni, és nagyon rossz időben is virágzik és hoz nektárt. Ezért az elsőként ébredő méhek számára nagyon fontos forrás lehet. És hogyha márciusban ott tudnak lenni, akkor májusban a gyümölcsfák, vagy április végétől a gyümölcsfák virágzásakor sokkal több méhünk lesz, ami beporozza a fáinkat.
Nem lehet, hogy ebben azért szerepet játszik az is, hogy az emberek félnek még mindig a beporzóktól? Persze többségében az emberek ott tartanak, hogy méhecske, meg darázs, meg dongó maximum.
Igen. Én azt látom, hogy nagyon sokan a vadméhekről, szerepükről, jelenlétükről, hatalmas gazdagságukról nem tudnak szinte sem. És ez nyilván nem az emberek hibája, hanem valahogy az információ áramlás, a nem megfelelő szemléletformálás. Ebben nekünk is nagy szerepünk van.
Egyébként Magyarország a természet helyreállítási rendelettel hogy áll? Mert ez az önök kutatása, ez is egy lépés afelé. Remélem, hogy ez a kutatás, ez most nem egy fiók mélyére kerül, nem. Hanem ezt be tudják majd építeni a döntéshozók.
Ez is egy lépés, természetesen. Mindenképp az a célunk, hogy gyakorlati útmutatóval is használjunk, illetve akár a támogatási rendszerek kialakításában is hasznos tudással, hasznos háttértudással rendelkezzünk, és ezeket tárjuk a megfelelő döntéshozók elé. Hosszú távon tervezzük fenntartani a vizsgálatot, tehát ez az 5 éves eredmény, ez az első 5 éves eredmény. Idei nyáron tovább folytatódik a növényzeti felmérés, és még reményeink szerint nagyon hosszú távon tudjuk vizsgálni ezeknek a parcelláknak a fejlődését.
Tehát akkor ez a kutatás, ez folyamatos, ennek nincs vége?
Nincs vége, ameddig a forrásaink, lehetőségeink engedik, mi szeretnénk fenntartani.